Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai Isten tiszteletre eljött. Szívből kívánom, hogy az Isten igéje meg tudja nyitni a Szentlélek által a lelkünket, és figyelmesen tudjuk követni az elhangzottakat, és a mi életünkben sokszoros termést hozzon. A mai alkalommal Titusz leveléből, Pál apostolnak a Titushoz írott levél második fejezetéből egy ige szakaszt fogok felolvasni, és ahhoz szeretnék magyarázatot fűzni. Tehát a Pál apostolnak a Titushoz írott levele, Titusz egy munkatársa volt Pál apostolnak, ugyanúgy, mint ahogy Timóteus is, és nagyon fontos tanácsokkal látta el, de van olyan rész, ami mindannyiunkra vonatkozik, mint közösségre, és nem csak mint egyénre. Tehát így olvasom a Titushoz írott levél második fejezet 11. versétől a 15. versig, Isten igéjét. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát háromféle fordításban fogom felolvasni, először a Károlyi fordítást vesszük, a hagyományost, azután a Calvin kiadótól, és harmadik esetben pedig az újonnan revideált Károlyi fordítást fogom venni, és fogjuk látni, hogy van némi különbség, de a lényeget nem érinti a különbség. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek, és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs, és fegy teljes méltósággal, és senki téged meg ne vesse. Kedves testvéreim, a Calvin kiadású Bibliából is, amit a református egyház adott ki, abból is felolvasom ezt az ige szakaszt, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Láthatjuk, hogy némely kifejezésben van eltérés, a lényeget érintően viszont ugyanaz. És az újonnan revideált Károlyit is elővettem ez alkalommal, és ismét felolvasom. Ennek az a haszna, testvéreim, hogy minél többször halljuk ugyanazt az ige szakaszt, annál mélyebben bemegy a lelkünkbe, és annál jobban megértjük azt. Ha csak egyszer halljuk, akkor úgy az egyik fülünkön bemegy, a másikon nagyon hamar kimegy. De ha többször halljuk ugyanazt, akkor meg fogjuk jegyezni. Az ősegyházban is felolvastak ige szakaszokat, egy egész leveleket a gyülekezeteknek. Nem csak ige hirdetést tartottak. Tehát a 11. verstől így olvasom. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelen való világon. Várva áldott reménységünket és a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztusnak dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Ezeket szólt, nincsd és fegy teljes méltósággal, senki téged meg ne vesse. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek? Mit értünk ez alatt? Hát azt érthetjük, hogy megjelent tulajdonképpen a Szentlélek kiáradása óta az evangélium hirdetése, sőt már amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, már akkor ő maga hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Az evangélium hirdetése által minden ember számára elérhetővé vált az Isten kegyelme, mert az evangéliumban benne van Isten szeretetteljes üzenete, hogy az Isten szereti az embert, és fia Jézus Krisztus által megváltja és üdvözíteni akar minden embert. Tehát arról van szó, hogy az Isten minden ember üdvösségét akarja és munkálja. Még akkor is, hogyha mindenki nem fogja elfogadni ezt az üdvösséget. Isten egyetemes üdvözítő szándéka tételesen benne van a Szentírásban. A Timóteusnak írott első levélben olvashatjuk, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Istennek van ilyen akar, nincs olyan, hogy egyeseket az üdvösségre rendel, másokat a kárhozatra. Ilyen nincs a Szentírásban. Olyan van, hogy sokan vannak a meghívottak, és kevesen a választottak. Meghívottak azok mindenki, a választottak azok, akik igennel válaszolnak, és elfogadják Isten szeretetét az ő üdvösségükre. Ők a választottak. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És azok, akik igent mondanak Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztusba vetett hittel Isten felé fordulnak, azok megkapják Istentől a Szent Lelket, és a Szentlélek által folyamatos élő kapcsolatban vannak a jó Istennel. Szeretném ezt hangsúlyozni, kedves testvéreim, hogy nem csupán itt a törvény követéséről van szó. Nem a saját erőnkből kell itt a 10 parancsolatot megtartani, mert az lehetetlen. Itt arról van szó, hogy hitáltal, a Jézus Krisztus vetett hitáltal, mikor megvalljuk bűneinket, megbánjuk azokat, és befogadjuk Krisztust a megváltónak, hogy ő a mi személyes üdvözítőnk és megváltónk, akkor Isten elküldi a Szent Lelket. És a Szentlélek által élő kapcsolatban leszünk a jó Istennel. A Szentlélek átülteti a mi szívünkbe Krisztusnak a jelenvonásait. A Szentlélek egy állandó feltörő vízforrás a lelkünkben, ami által mi az Istennel kapcsolatban lehetünk, és embertársaink felé Isten szeretetével fordulhatunk. Ami ez alatt van, az nem üti meg azt a mércét, amit a Jóisten kér tőlünk. Vagy ami ettől eltűnt. De azt is hangsúlyozunk kell, hogy nyilván Krisztus elküldi a Szent Lelket azoknak, akik hisznek benne, de van egy feltétel. A hit és az engedelmesség. Tehát azok kapják meg a Szent Lelket, akik Krisztusban hisznek, és akarnak engedelmeskedni Isten szavának. Itt most gondolhatunk mindenek előtt az Isten kettős szeretet parancsára, az Isten iránti és a felebarát iránti szeretet parancsára. Ahhoz, hogy ez a szeretet megnyilvánuljon, és az evangélium hirdetésének hitelessége és ereje legyen az emberek között, nekünk ilyen szeretetben kell élni. Tehát hogyan jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek? Az evangélium világossága által, amely Krisztust, mint Isten fiát és emberfiát hirdeti, akit mi hívők nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel, a jó cselekedeteinkkel és az egész életünkkel kellene, hogy bemutassuk minden embernek. Mert milyen az a keresztény, aki a szavaival hirdeti, de a cselekedeteivel megtagadja őt. Nincsen annak hitele. Nem lesz ereje a szavainak, nem lesz ott mögötte az Isten kegyelme és hathatós ereje. Ha valaki hiteles, mert a szavai és a cselekedete összhangban vannak, arra az emberek oda fognak figyelni. Mindannyiunknak az életében, vagy valamennyiünk életében van deficit, vagy van olyan, hogy a szavak és a cselekedetek összhangja nincs teljes mértékben összhangban az Isten igéjével. Azt azért ezt valljuk be és ismerjük el. De minél inkább megtagadjuk a bűnt, minél inkább igent mondunk Krisztusnak, annál hatékonyabban tud Krisztus munkálkodni bennünk és általunk, embertársaink között. Kedves testvéreim, hogyan nyilvánult meg az Isten kegyelme és az Isten üdvözítő kegyelme, hogyan jutott el például, amikor Pécsvárad környékén szolgáltam, egy nagyon egyszerű cselekedetek által. Az evangelizáció sorozatban ezt elmondtam, hogy a legszegényebbek szolgálatára havonta egyszer-kétszer odaszántam magam, nem olyan sok ez. Megkerestem az ottani polgármesterek által a falvakban a legszegényebbeket, akik emberhez nem méltó körülmények között élnek, és éltek, mert azok közül már vannak, akik meghaltak. Bementem a házukba, ami háznak nem nevezhető. Olyan körülmények voltak, amit mi el sem tudunk képzelni. És a gyülekezetek által adott adományból élelmiszercsomagot vásároltam. Elvittem nekik, meghallgattam őket, egyiket vagy másikat, általában egyedül éltek. Imádkoztam velük, átadtam a szeretetcsomagot, és egy kicsit úgy érezhették, hogy valaki oda figyelt rájuk. Néhány percig. De nem sok, kedves testvéreim. Egy csepp a tengerbe. De az Isten üdvözítő kegyelme azokhoz is elért, ezáltal az apró kis gesztus által, amire azért oda kellett szánnom magamat. És vannak, akik sokkal inkább oda szánják erre magukat, például a szociális munkások. És ők ezáltal megtapasztalhatták, hogy az Isten szereti őket. És Krisztus értük is meghalt. Kedves testvéreim, ha én nem nyitom meg az ajtaját, vagy te nem nyitod meg, vagy a másik, ez az ember nem tapasztalja meg Istennek a szeretetét. Lehet, hogy nem tapasztalja meg. És ezért mi vagyunk a felelősek. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Ha mi keresztények és adventvárók bemutatjuk Krisztust a világnak, akkor Isten egyetemes üdvözítő kegyelme jelen valóvá válik azoknak, az embereknek, akikkel kapcsolatba kerültünk. Kedves testvéreim, ehhez azonban itt az ige elmondja ezt a további feltételt, hogy meg kell tagadnunk a bűnt, ahhoz, hogy Istennek élhessünk. Mert nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Ahhoz, hogy Istennek igen tudjunk mondani, ahhoz meg kell halnunk a bűnnek. Hogy lehet úgy, a vőlegény hogy választ úgy mennyasszonyt, hogy közben másnak is udvarol? Nem lehet egyiknek is udvarolni, és a másikat is elvenni feleségül. Az képmutatás, és nem igazi szeretet és szerelem. Tehát ahhoz, hogy mi Isten akaratát tudjuk teljesíteni, először meg kell halnunk a bűnnek. Minden nap bánjuk meg, és valljuk meg bűneinket. És kérjünk erőt az Istentől, hogy ezáltal Krisztus hiteles tanúi tudjunk lenni ebben a világban. Mert ameddig a bűn hatalmában tart, bármely kis bűn vagy nagy bűn, addig nem tudunk az Istennek szolgálni. Szeretnék még erre visszatérni, csak még az, hogy az Isten egyetemes üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, ez más módon megvan írva János evangéliumának a bevezetőjében, amit szintén felolvasok. Figyeljük meg, az első fejezet 9. versétől. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. Minden embert megvilágosít. Nem tudjuk megmondani, hogy hogyan, de megvilágosít. A Szentlélek által, az Isten igéje által és számos módon, az Istennek ezerféle módja van, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Kiderül, hogy itt Krisztusról van szó. Övéi közé jött, és övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Tehát akik hisznek Krisztusban, és befogadják őt, azok Istentől születtek újjá. Azok Isten gyermekei. Felülről születtek újra a lelkükben, és Isten gyermekei lesznek. Vagy Isten gyermekei lettek. Nem csupán tanulnak az Istenről, hanem egy új életük van. A bennük lakozó Szentlélek által. Tehát akik hisznek Krisztusban, befogadták őt, azaz elfogadták őt személyes megváltójuknak, hiszik, hogy Jézus értük is meghalt, az ő bűneikért is kifizette a váltságdíjat a kereszten. Mindenki tegye fel magának a kérdést, hogy Hiszem, hogy Krisztus értem is meghalt. Hiszem, hogy Krisztus az én bűneimért is szenvedett a kereszten. Hiszem, hogy végtelen fájdalmat és árat fizetett azért, hogy én az Isten gyermeke legyek. Ezeket kérdezzük meg magunktól, vagy csak úgy általában hiszük, hogy Krisztus meghalt mindenkiért. Nem mindegy. Hogyha hisszük ezt, és befogadjuk hitáltal Krisztust a szívünkbe, akkor Isten gyermekei leszünk, mert Krisztus elküldi az Atyától a Szent Lelket. A Szentlélek a foglalója az Isten örökségének. Akkor mi Isten gyermekei leszünk. És akik így a Szentlélekkel állandó kapcsolatban vannak, nyilván olvassák az ígét, és akarnak engedelmeskedni, azok nem csak próbálgatják Isten parancsolatainak a megtartását, hanem Istenből élnek. Isten által élnek. Az igaz ember hitből él. És mindaddig, amíg a Szentlélekek engednek, és meghalnak a bűnnek, addig ezt az új életet élik. Másodszorban, mire tanít minket az a tény, hogy Jézus Krisztus által mi is Isten gyermekei lehetünk? Az Isten minket is üdvözíteni akar. Meg akar szabadítani a bűntől. Mire tanít minket Isten üdvözítő kegyelme? Itt két szempont említ a Titus levele, megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Hitetlenséget úgy is hallottuk, hogy úgy is fordítják, hogy istentelenséget. Itt nem arról van szó, hogy mi hitetlenkedünk. Van olyan, hogy néha kételkedünk, természetesen ilyen előfordulhat. De nem arról van szó, hanem itt arról van szó, hogy olyan módon élnek emberek, hogy istentelen módon élnek. És mi ezeket a szokásokat, beszédstílus, gondolkodásmódot ne vegyük át. És ne így éljünk, hanem Krisztushoz méltóan éljünk. Tagadjuk meg az istentelenséget és a világi kívánságokat. Tehát ezeket először meg kell tagadni, ezekre nemet kell mondjunk ahhoz, hogy Isten szerinti életet tudjunk választani, és ezek szerint tudjunk élni. Kedves testvéreim, nem lehet egyszerre ugyanabban a pillanatban a bűnnek is hódolni, és Isten akaratát is teljesíteni. Ez lehetetlen. Hát ezt kell világosan megértenünk, hogyha a bűn hatalmában van az életünk, akkor mi nem az Isten szolgái vagyunk, hanem a bűn szolgái. Ugyanabban a pillanatban nem lehetünk a bűn szolgái és az Isten szolgái, ha mi megbánjuk a bűnünket. Őszintén is megvalljuk, a következő pillanatban lehetünk az Isten szolgái. És tegyük is meg. De ne induljunk ki abból, hogy mi adventisták vagyunk, megkeresztelkedtünk, és hát mi az Isten szolgái vagyunk. Abban a pillanatban nem vagyok, és nem vagy az Isten szolgája, hogyha a bűn hatalmában vagyunk. Mert a bűnnek szolgálunk, annak engedelmeskedünk, és nem Isten szavának. Bocsássatok meg az nagyon egyszerű példáért, csak a szemléltetés véget hozom ide, a macska sem fog egyszerre tudni egeret fogni kívül is és belül is. A házon kívül is, meg belül is egyszerre nem tud egeret fogni. Nem lehetünk egyszerre a kegyelem állapotában és a bűn állapotában. Vagy az egyik, vagy a másik. Ha a bűneinkben vagyunk, akkor nem Krisztusban vagyunk. A Szentlélek megelevenítő erejére van szükségünk, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem Istennek. Azaz embertársainknak éljünk és szolgálunk. Mert mikor az embertársainknak élünk és szolgálunk, akkor Isten szolgáljuk. Mert a törvény ebben az egy parancsolatban teljesedik be, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Galata levél. Lehet, hogy ki is fogom keresni és megmutatom. Az egész törvény ezzel össze lehet foglalni. Az egész törvény. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ezzel kifejezzük az Isten iránti szeretetünket is, amikor fele barátunknak szolgálunk. Ugye nem könnyű meghalni önmagunk számára, a kényelmünknek, a kedély állapotunknak. Most nincs kedvem, most hagyjál, el vagyok fáradva. Nem könnyű meghalni önmagunk számára, hogy Istennek éljünk. És bizony, sokszor és sokféleképpen vétkezünk. Minden nap. Miközben Krisztus végzi a Szentek Szentjében a bűn eltörlő szolgálatot. És azt várja, hogy a népe megtisztuljon. Megvallja a bűneit, megbánja a bűneit, és akarja elhagyni. Az a Krisztus, aki értünk végtelen árat fizetett a Golgotán. Tagadjuk meg tehát az istentelenséget és ezt a gondolkodásmódot, ami ezzel jár, a beszédstílust. amit az okostelefonon keresztül nézegettünk, és Istenhez nem méltó, amelyek beszennyezik a lelkünket, amelyek megszomorítják a szent lelket, és amelyek Krisztustól száműznek minket. Ugye Pál apostol figyelmeztet, hogy minden kétértelmű beszéd, pletyka, zúgolódás, távol legyen, csúnya beszéd, távol legyen, vessétek ki magatokból ezeket. Ne kételkedjünk az Isten szeretetében. Ezeket tagadjuk meg, és ne vegyük át másoktól, és ne is vegyünk részt benne. Tehát ez jelenti, hogy megtagadván a hitetlenséget, vagy az istentelenséget. Mert erre tanít minket az Isten üdvözítő kegyelme. Másodszorban pedig tagadjuk meg a világi kívánságokat is. János apostol három ilyen fő területet sorol föl. Melyik ez a három? A szemek kívánsága, a bírvágy, amit látok nekem, megtetszik, az kell. Soha be nem telik az ember szeme, mindig több és több kell. Mindig több. De a lelke egyre üresebb lesz. Szemek kívánsága, test kívánsága, mértéktelen evés, ivás és testi élvezetek. Istentől meg nem engedett módon. És az élet kérkedése, a kevésség, a büszkeség. Hát nem mondjad már nekem, hát én jobban tudom. Ugye ismerjük ezeket a megjegyzéseket, amik az emberi természetünkből fakadnak, amely büntő sebzett. Hol vagyunk attól, amit Pál apostol mond, hogy mindenki a másikat különnek tartsa magát a gyülekezetbe. És hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat a gyülekezetbe. Hol vagyunk mi ettől, testvéreim? Mindazt tagadjuk meg, ami az embert odaköti az érzékeivel ehhez a világhoz. Mindezt Isten segítségével minden nap tagadjuk meg, mert amíg ezekkel foglalkozunk, vagy akár ezek közül egyikkel, annak a rabjai leszünk. És a bűnnek szolgálunk, és nem az Istennek. Kedves testvéreim, milyen eszközököt adott az Isten, hogy a világi kívánságokat meg tudjuk tagadni? Rendelt ilyen eszközöket. Például a fizikai munkát, a hasznos fizikai munkát, az önmegtagadást Krisztusért, ilyen a bőjt, ilyen az imádság, a buzgó imádság, ilyen a felebaráti szeretet, vagy a szolgálat konkrétan valakinek. Mikor kilépünk saját magunkból, megtagadjuk saját magunkat, hogy másoknak éljünk. Ezek mind hasznos eszközök, Isten kegyelmétől vezérelve, amelyek segítenek abban, hogy a bűnt legyőzzük, és a bűn ne tudjon kiteljesedni az életünkben. Most eszembe jutott egy volt bibliakörösdő Pécsváradon egy doktornőtől egy megjegyzés. Kérlek, ne úgy vegyétek, hogy ezzel most dicsekszem, mert ha dicsekszek, akkor az Úrban dicsekszem, az ő kegyelmével, mert az ő kegyelméből vagyok, ami vagyok, és anélkül semmi vagyok. És ezt nem alázatoskodásból mondtam, hanem tényleg így van. Azt mondta a doktornő néhány év után a bibliakör végén, mikor elköszöntem tőlük, könnyek között, a férjével ott volt, köszönjük Róbert, hogy a bűn hatalmát a szolgálatoddal fékezted az életünkben. Hogy az ne teljesedjék ki. Föl sem tudjuk mérni egy-egy lelkésznek, szolgálattevőnek a munkáját, annak az értékét, hogyha ő Istennel együtt munkálkodik. Tehát a hasznos fizikai munka egyik a sok tényező közül, ami szükséges, de önmagában nem elégséges ahhoz, hogy legyőzzük a lustaságot, a világi kívánságokat, a telhetetlenséget, a bujaságot és a kevésséget. Nem elég, nem elégséges, de szükséges. Például a kerti munka. Mikor kimegyek a kertbe, azonnal meglátom a munkát. Ha nem megyek ki, nem látom meg. Azonnal észreveszem a gyomot. Azonnal észreveszem, mit kell javítani, mit kellene csinálni, hogy a füvet le kell nyírni. És ezek hasznos munkák, fontosak. Emlékezzünk arra, hogy a negyedik parancsolat nem csak a szombatról szól, testvéreim, hanem hat napon át végez minden dolgodat. Megparancsolja a hat napon át végzett mindenféle munkának a becsületes, tisztességes elvégzését. És ezzel nem azt akarom mondani, testvéreim, hogy itt mi, akik itt vagytok ti, nem végeznétek odaadóan, sokszor megfeszítően, akár napi több órában is, mindenféle munkátokat, hanem arról akarok szólni, hogy a gyerekeinket is erre kell nevelni. A gyerekeinket is erre kell nevelni. Különben nagyon nagy baj lesz. Nagyon nagy baj lesz. Teljesen el fog erőtlenedni ez a társadalom. Teljesen. És a fejünk fölött összecsapnak a hullámok. Minden nap, minden gyerek az ő korának megfelelően egy kicsi munkát végezzen el a családon belül. Ezzel ügyesedik, a készsége fejlődik, a gyereknek nem csak az a feladata, hogy tanuljon, hanem az is, hogy a neki rendelt munkát elvégezze, a szülei pedig amennyire lehet járjanak elő jó példával. És a kerti munka azért is hasznos, mert ott a növényeknek, a krumplinak, vagy akárminek, hagymának, vagy egyébnek a termesztése által látja az ember Isten törvényének a működését gyakorlatban. És hogy az ember ki kell vegye a munkából a maga részét. És mi történik a munkálkodó emberrel? Hamar rájön, hogy kevés ereje van, hogy elfárad, hogy sokat kell gyötrődnie, hogy valamire vigye, dolgoznia, ahhoz, hogy eredményt tudjon felmutatni, és így átéli azt, hogy mennyire az Istenre van szüksége. Kedves testvéreim, egy idős ember hányszor a napnak hány pillanatában sóhajt fel az Istenhez, amikor nincs ereje? Hányszor, hogy Istenem adj erőt? Amíg az ember fiatal, azt gondolja, hogy mindent meg tud csinálni. Az idős ember nem így van. És minél jobban átéljük azt, hogy rá vagyunk szorulva az Istenre, annál jobb. Mert nem önmagunkban bízunk, hanem a jó Istenben. Tőle kérünk erőt, és amikor megkapjuk, hálásak leszünk. Meg fogjuk köszönni. Na de nem csak azt mondja az ige, hogy mivel megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ezért tagadjuk meg az istentelenséget és a világi kívánságokat, hanem miért tagadjuk meg ezeket? Hogy Isten akaratát tudjuk teljesíteni. Hanem éljünk szentül, igaz módon ebben a világban. És Isten félelemmel ebben a világban várva, ami Istenünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Tehát éljünk igaz módon, igazságosan, becsületesen. Legyünk a kis dolgokban is becsületesek. Aki a kicsiben hűséges, az a nagyban is hűséges. Aki a kicsiben hűtlen, az a nagyban is hűtlen. Valamelyik nap az Úr az igét eszembe juttatta, szembesített magammal, és meg kellett bánnia. Uram, segíts, hogy a kicsiben is hűséges tudjak lenni. Mert aki, ha abban nem voltatok hűségesek, ami a másé, akkor ki fogja rátok bízni, ami a tiétek, mondja az Isten igéje. Mondja Krisztus. Éljünk szentül, azaz istenfélő módon. Ugye itt azt írja, hogy kegyesen. A Calvin kiadó fordításában. Kegyes módon. Van, aki azt értheti ez alatt, hogy vallásosan. Nem erről van szó. Itt istenfélelem van. Éljünk úgy, hogy annyira szeretjük az Istent, hogy nem akarjuk megbántani őt. Mi az Isten félelem? A bűnnek a kerülése, Isten iránti szeretetből. Mit mondott József Potifárné házában? Mit mondott Potifár házában Potifárnéna? Hogyan tehetnék én ilyen gonoszságot az én Istenemben szemben, mikor az el akart őt csábítani? Hogyan tehetnék ilyet? És ne csak a parázasságra értsük ezt, testvéreim, most. Bármilyen bűnnel kapcsolatban, az életünknek bármely területén. Hogyan tehetném én ezt meg az én Istenemmel szemben? És mindez miért? A Károlyi fordítás csak ennyit ír. Várvánom a boldog reménységet. De hogy olvastuk a Calvin kiadó fordításában? Mivel? Meg is nézem egy pillanat, hogy lássuk az összefüggést. Hogy mindezt miért tegyük? Miért tagadjuk meg a bűnt? Kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Miért tegyük ezt? Mivel várjuk az Úr Jézus második eljövetelét. És készen akarunk lenni az ő második eljövetelére. Mint akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérébe. Akik megbánták, megvallották a bűneiket újra és újra. És szabadulni akarnak abból. És hiszik, hogy az Isten fia vérrel lemossa az ő bűneiket. Hát ezért. Azért tagadjuk meg az istentelen életmódot és a világi kívánságokat, azért nem járunk kocsmába, azért kerüljük a mindenféle lármás összejöveteleket, mert ezek nagyobb istentelenségekre vezetnek. De nem csak ezért, hanem azért, mert várjuk a mi boldog reménységünket, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Ezért lettünk adventisták, mert várjuk üdvözítőnknek, Jézusnak a második eljövetelét. Szeretnénk a mi megváltónkkal, üdvözítőnkkel személyesen találkozni, és örök időkre vele lenni. Hát várjuk akkor úgy, mint az a szolga, aki készen áll arra, hogy az ajtót megnyissa, amikor az ő ura érkezik. De a haszontalan szolga mit tesz? Üti és veri az ő szolgatársait. Bűnökben él. De az a szolga, amely készen várja az urának eljövetelét, annak az a fontos, amit ő rábízott. Amit az ő ura rábízott. Ő azt a munkát végzi. Boldog az a szolga, akit az Úr abban a munkában talál, amivel megbízta őt. Az Úr minden vagyona fölé fogja helyezni. Felismerted, hogy az Isten téged mivel bízott meg? Mire hívott el? Hát végezd azt a munkát, és az Isten azt meg fogja áldani. Az okos szüzek, miben különböztek a balga szüzektől? Volt tartalék olajuk az edényükben. Az olaj a Szentlélek jelképe. Ugyanúgy visszatértünk a Szentlélekhez, nem? És az edény az mi? A testünk az. A Szentlélek temploma, mi testünk a Szentlélek temploma. Ha a Szentlélek a szívükben lakott, nem a bűn lakott ott, hanem a Szentlélek, volt tartalék olajuk. És így tudta kimenni a vőlegény elé. De kedves testvéreim, most jön az egész ige szakasznak a kulcsa. Mire tanít minket, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent? Miért tagadjuk meg a világi kívánságokat és az istentelenséget? Mert várjuk Jézus második eljövetelét, aki, és itt van a kulcs, adta önmagát. Mi érettünk? Testvéreim, áldozatul adta önmagát, hogy minket megváltson és üdvözítsen. És most szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből, kérlek, még egy kicsit próbáljátok figyelni, Jézus áldozatára vonatkozóan egy-két gondolatot. Golgota című fejezetből, a 660. oldalról először. Tehát Krisztus a kereszten függ, és akkor ezt írja a profétanő. Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni az atya megbékülés sugázó arcát, annak az érzete, hogy az atya megvonta tőle jelenlétét, legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen. Krisztus egy volt az atyával, ő mindenkor az atya jelenlétében volt. Azt mondta az utolsó vacsorán is, hogy ti mindannyian elhagytok engem, de én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. De az atyának el kellett fordulni Krisztustól, mert Krisztus magára vette a mi bűneinket. Sőt, az Isten haragja volt Krisztuson a mi bűneink miatt. És Krisztus ezt önként vállalta. És az Istentől való teljes elhagyatottságban, az Isten haragja alatt, miközben ő ártatlan volt és bűntelen volt, így lett áldozottá, azt írja a prófétaság lelke, hogy abban az órában olyan szomorúsággal és fájdalom szúrt át a megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen. Krisztus attól félt, hogy a bűn olyan súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Krisztus azt a lelki kint érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi nemzetségét. Tehát az utolsó ítélete. A bűnnek ez az érzete volt az, amely az atya haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki, ami olyan keserűvé tette azt a poharat, amit kiívott, és összetörte Isten fiának a szívét. Kedves testvéreim, ezt nem lehet igazán kifejezni, hogy a mi bűneink, az én bűneim és a te bűneid törték össze az Isten fiának a szívét a kereszte. Krisztus nem megfulladt a kereszte, mint ahogy állítják. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Vártam vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Írja a Zsoltáros. Krisztus szívét, ami bűneink gyalázata törte össze, testvéreim. És itt az idő már nem engedi, de itt leírja a könyv szerzője, hogy a mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány előtt. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki, megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét, tehát sötétség borult a Golgotára és ott az egész városra. Ezt az evangéliumokból tudjuk. Isten tette sátorába a sötétséget, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent angyalai a kereszt mellett voltak, az atya fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki. Ha dicsősége megvillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalhatta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprés, és az emberek közül senki sem volt vele. Kedves testvéreim, a Bibliából ki tudnám mutatni azt, hogy hol vannak azok az Ószövetségben, azok a kijelentések és az evangéliumban, hogy az atya, mi a felhőt, a sötétséget, mi sűrű felleget, abban rejtette el a jelenlétét. És ez sokkal, de sokkal közelebb áll hozzám, aki úgy ismertem meg az Istent, hogy az Isten szeretet Krisztust nem hagyta magára az atya, nem volt a mennyben a királyi trón székén, miközben a fia itt a Golgotán szenvedett, hanem a sötétségben elrejtőzött. Ott volt. De nem nyilváníthatta ki a jelenlétét, mert akkor mindenki meghalt volna az ő dicsőségétől, és fia számára nem nyilváníthatta ki, mert Jézusnak egyedül kellett kiüríteni a keseri poharat. Mind a helyettesünknek, mind a bűn hordozójának. Azért, mert ezt jelenti, amit itt olvastam, hogy önmagát adta értünk, azért, hogy ingyen kegyelemből Isten gyermeke lehess. Azért, hogy a bűneidet meg tudja bocsájtani. Azért, hogy a bűneidet a Szentek Szentjébe el tudja törölni. De szeretném még egy utolsó mozzanatot azért felolvasni, mert ez az evangéliumokban nem jelenik meg, hogy azért az utolsó pillanatban, amikor Krisztus fölkiáltott, hogy Atyám, a te kezedbe teszem el az én lelkemet, akkor milyen fényesség ragyogta be Krisztusnak az arcát. Fényesség vette körül a keresztet, és az üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta a fejét a mellére, és meghalt. És figyeljük meg ezt az utolsó gondolatot, és még kérek ehhez türelmet. A szörnyű sötétség közepette Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra a neki korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei atya jellemével. Igazság szolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömet okozott neki. Mikor alázatos hódolatta és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt. Krisztus hit által győzött. Mert ugye végtelen távolság van a között az ember Krisztus lelkében, hogy vagy úgy tűnik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és a között, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. De ezt a végtelen távolságot Krisztus áthidalta, hit által. Még egyszer az utolsó mondatot. Mikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt, Krisztus hit által győzött. És akkor leírja, hogy utána mi történt, milyen földrengés és milyen események zajlottak, amit most nem mondok el és nem idézek fel. Ezért a Golgotán helyettes áldozatul adta magát Krisztus, ami bűneinkért, hogy elégtételt fizessen. De itt azt olvassuk a Titus levelében, és lassan be is fejezem, azt olvassuk, hogy aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól vagy gonoszságtól. Ugye ez az első lépés, ez végbe ment a Golgotán. Azért halt meg, hogy megváltson. De ezt folytatódik tovább, és tisztítson önmagának kivált képen való népet. Tehát Krisztus még meg is akar tisztítani, nem csak megváltott, a bűntől meg akar szabadítani. És saját tulajdon megtisztult népévé akar tenni minket. Ezen fáradozik, ezen munkálkodik. Milyen népen, aki nem önmagának él, nem a testpecségben, nem a bűn hatalmában él, hanem olyan, aki jó cselekedetekre igyekszik. És akkor most felolvasom, hogy a szeretet parancsa miképpen teljesíti be a törvényt, Galata 15-14-ből. Mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. És a 13. verset, segítségképpen az előző verset azért olvasom el, hogy lássuk, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel kell szeretni. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Tehát tagadjuk meg az istentelenséget, a világi kívánságokat, és éljünk istenfélő módon, szentül, józanul, megfontoltan a jelen való világban. És várjuk a mi Úrunk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki adta önmagát érettünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson magának kiváltképpen való népet. Kedves testvéreim, és szívből kívánom, hogy az Úr Jézus ezt a megtisztító munkát tudja elvégezni az életünkben, hogy mi is szembesüljünk az Isten szeretetével mindenek előtt, de ennek a fényében szembesüljünk a bűneinkkel is, és akarjuk megutálni a bűnt, akarjunk ettől szabadulni. Minden eszközt, amit az Isten a rendelkezésünkre bocsájt, azt ragadjuk meg, és válasszuk az Isten szeretetét a mi üdvösségünkre. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.